De az Úristen, mikor megszólított a színpadon, és én azt mondtam neki, hogy Uram, add, hogy ez a boldogság nem újjon el soha, amit én most itt a színpadon érzek. Válaszolt. Egy püspökön keresztül a pap meg bátyám példájával, hogy én hogy lehetek mindennapos boldog. Napi szemmise szentáltozás. Én ott fölfogtam. És azóta ez nem múlhat el olyannyira, hogy még liberális keresztény koromban a szüleimet és a családomat az első díjból, a jászai díjból elvittem Dubrovnik környékére, Kupariba, de úgy mentünk el, hogy Medjugorjén keresztül. 15 órán keresztül mentünk, és egy út volt bejárható Medjugorjéba, mert körbe volt véve. Háború volt. Elmentem az Úristennek hálát adni. Ötöd magammal. Hogy megtörtént velem ez a csoda, hogy napi szentmise szentáldozó vagyok. Sőt, az összes tanulmányutamat, amikor kommunizmus idején Moszkvába mentünk, én úgy szerveztem, mert tudták, hogy jó szervező vagyok, hogy menjünk el egy napra a Zagorszkba. Persze én azt mondtam, hogy ikonokat nézni, Rubjovokat, de én tudtam, hogy miért megyük oda, hát az a pravoszláv Róma. A szüleim, amikor először külföldre mentünk, nem lehelgépet vettünk, hanem Mária célba mentünk, az volt az első útunk. És ha külföldre mentünk, vagy nyaraltunk, akkor mindig volt egy nap, amikor valami búcsújárás volt. Liberális keresztény korszakomban. De a hétköznapokban sajnos liberális voltam. Az ünnepnapokban meg keresztény. Hát az úgy nem megy. Illetve hát ideig, óráig megy, de az nem ugyanaz. Mikor a pap nagybátyámnak a könyveit rendezgettem, megtaláltam, hogy miket használt leginkább. Mi volt nagyon zsírosan használva, hogy a kezétől ott olyan volt, hogy mik voltak a kedvencei, mik voltak aláhúzva a Bibliába, mi volt a Hozsannába a kedvence, mi volt a Bucsus könyve, és hogy mennyit mondta a Loreto Illitániát, most már kezdem fogni a Loreto Illitániát, és hogy mennyire fontos volt neki a napi rózsafüzér. Szüzanyi, ezt kéri Medjugorjéba. Napi szentmise szentáldozás, 1. 2. Napi elmékedés a Bibliából, 3. Szerda péntek bőjt, öregeknek, betegeknek, kisgyerekeknek nem javallott. De aki tudja, azt tegye meg, aki meg erős, az kenyéren vizen. 4. Napi 3 szent klasszikus rózsafüzér. 5. Heti szentgyónás. Én azóta nem tudok lemondani heti szentgyónásról. Heti szentgyónás. Az oroszok a mai napi, meg a szlávok úgy hívják a vasárnapot, hogy Vaszkreszény, a feltámadás. Mi Magyarországon világ leggazdagabb nyelvén szerintem mi hívjuk a legcsúnyábban az úrnapját. Úgy hívjuk, hogy vásárnap. Mert akkor mi shoppingolunk, ahelyett, hogy az Istennel tartanánk a kapcsolatot. Még a nagyszüleim úgy hívták, hogy úrnap. Jött egy polgárosodás, és leváltották, és a magyar nyelven most már úgy hívjuk az úrnapot, a minden hétvégét, hogy vásárnap. Az oroszok, a szerbek Vaszkreszényének hívják, feltámadásnak. Akkor Brezsnyev összehívta az embereket, vagy Andropova Vöröstér, akkor azt mondta, hogy na elvtársak, feltámadáskor találkozunk 8-kor itt, mert díszemle lesz. Gondoljunk bele! Az nem bűn, ha valaki kikapcsolódik, mert hétközben elfáradt, vagy kulturális, vagy sport tevékenységet tesz, vagy bármi mást, de a vasárnapot nem az Istenre való tekintettel megélni, az nem helyes. Hogy aztán kinek hogy sikerül? Hát szóval szabad akaratunk.
Szóval keresi az Isten az embert, és rajta múlik igazából, hogy akar-e erre válaszolni, vagy sem.
Persze.
Meddig lehet bízni az embernek önmagában? Adott esetben meddig lehet süllyedni a közönybe, a depresszióba, míg valaki eljut egy olyan pontig, amikor azt mondja, hogy nem bírom tovább az életterheit, a fájdalmakat, a betegségeket, a kilátástalanságot, és Isten, hogyha vagy, akkor most hozzád fordulok.
Előbb-utóbb találkozni fog vele, még akkor is, hogyha nem hisz benne. Mikor Zalaegerszegen dolgoztam a színházban, akkor odajött hozzám egy ember, és azt mondta, hogy tudja, művész úr, itt az egyik legnagyobb pártfejes nemrég halt meg. Szegény, Isten nyugosztalja, 40 kiló volt vasárgyal, benne a kórházba, olyan állapotban volt, haldokolt. És jártak be hozzá az elvtársak. Elvtárs, kitartás, kitartás. Ezt egy hétig hallgatta ez a pártvezér. Még halál előtt következő tanúságtételt tette. Jöttek be az elvtársak, hogy kitartás, kitartás. És azt mondta, hagyjátok el, Isten nélkül lehet élni, de meghalni nem. Ezzel elismerte, hogy ő Isten nélkül próbált élni. Ez olyan tanúságtétel, amit én itt mondtam, az ahhoz képest lehet, hogy semmi. A halál az nem vég, az küszöb, és gyónt, nem úgy, hogy egy papnak leteszik. Legalább a küszöbön leteszik az összes szemetet. Micsoda tanúságtétel volt ennek a zalai pártfejesnek, mikor azt mondta, hogy hagyjátok el, Isten nélkül lehet élni, de meghalni nem. Hát a tagadás tagadásával is el lehet jutni az Istenhöz. Hát megtagadta az addigi létét, az istentelen létét. Elismerte, hogy ő idáig Isten nélkül akart élni, de most meghalni már Isten nélkül nem megy. Istennel akar meghalni. Hát micsoda dolog? Hát ez mindenkinek előfordulhat. Hát velem ez történt meg, mikor a pokol kapujába állt. Hát ő is ott állt. De ő a fizikai és a lelki pokol kapujába együtt állt. Mentse meg minket az Isten, hogy a lelki pokol kapuján menjünk át. Ha dörömbölünk is rajta, de át ne menjünk rajta. Egy kultúrpolitikai döntés furcsasága következtében azt éreztem, hogy nincs tovább. Megosztottam egy barátommal, és azt mondtam neki, hogy ha most nem imádkozok, akkor vagy megbolondulok, vagy föladom az egészet. És rögtön szabadító imához fordultam, a jó Isten meg a rózsafüzérhez.
Amit éppen most előveszel.
Igen, és ez egy nemzeti színű rózsafüzér, amit Salisbury-be vettem, az anglikán kegyárusoknál, zománc, gyönyörű, és az egyházszakadás előtti kereszt van rajta. És persze itt van a mama is, de az elágazásban, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek a
rózsafüzére. Szűz Máriára gondolsz?
Én már csak úgy hívom, hogy mondjam, mama.
Fantasztikus. Ilyen közelség, nagyon-nagyon-nagyon nagy mi kapcsolatot feltételez.
Én annyi rosszaságot elkövettem, hogy nekem nagyon nagy szükségem van a mamára. És mivel, hogy ő rajta keresztül a legbiztosabb út az Úr Jézushoz, én őt nem hagynám ki. Sajnálom azokat a keresztény testvéreinket. Nem lesajnálom őket, hanem fájdalommal tekintem őket, hogy nem tudnak mamáhon keresztül fordulni az atyához. Milyen nehéz nekik. Nekem milyen könnyű.
Rád kell nézni, mert látom, hogy ez most tényleg olyan őszintén is belülről jön.
Kérlek szépen, ez annyira így van, hogy ha most dicsekszem, akkor az Úrban dicsekszem. Életemben 3 rendezés volt, amit jegyzek. És most a 3. rendezésem Gorki éjjeli menedékhelye. Barsi Balázs már látta, ragyogó szemmel jött felem, és azt mondta, hát Károly, tudod, kiragadtad a szociál irodalomtörténészek kezéből Gorkit, és visszaadtad az egyetemes irodalomtörténetnek. És vettem egy levegőt, és akkor tudtam, hogy amit munkatársaimmal, alkotótársaimmal létrehoztunk, az valami olyasmi, amire én mindig is vágytam, amire a talentumaimat a Jóisten adta. De amikor én ezt rendeztem, bocsánat, az én szóért, amikor rendezőként részt vehettem ebben az alkotásban. Jó egy pár esetben az én számon jött az instrukció, de nem én mondtam. Ahogy kezdődik a darab, ahogy befejeződik a darab, azt évek óta érlelem a szívemben. De amikor megfogalmaztam, az olyanabb volt, mint amit én érleltem. És hogy egy remek munkatársam van, talán most már barátok is vagyunk, Ober van Pali, ő az igazgató Veszprémben, én ott ilyen művészeti vezetőként, tanácsadóként vagyok, Mindig lemértem nála, hogy szabad-e ilyen messzire elmenni, ilyen lelki mélységeket kérni a kollégáktól. Vannak-e azon a lelki szinten a kollégák, hogy én ezt merhetem kérni tőlük? És azt mondta, hogy én, mint igazgató, kérlek, csináld meg, és kér tőlük. De én nem voltam benne biztos, mert azt hittem, hogy én, amit gondolok itt a halálról, vagy ott az önfeláldozásról, az nem ugyanaz, mint amit ők kimernének mondani. Nagy péntek megjelenik a színpadon.
A színész kollégák felnőttek a kérésedhez?
Felnőttek, és megköszönték. Kérték ott a premieren, hogy mondjak pár szót. És hogy nehogy elsírjam magam, én csak annyit tudtam mondani, hogy köszönöm, hogy elfogadtatok alkotótársnak. Mindig az a tisztuló vágyam, hogy eljussak arra a szintre, mint André Rubjov a harangöntővel. Nekem az a film a filmek filme. És aki nem látta a Sziget című filmet, látta. Nagyon nagyot hagyt ki. Na most én ilyen vagyok, mint abban az a Starec.
Nagyon keményen megmondogatta a hozzáfordulóknak a véleményét.
Én is sajnos szoktam. És azt mondta a lelkivezetőm, a családatya, hogy tudod, azért a családodban is néha kemény vagy, és a határozottságot ne tévezd össze a keménységgel. Elmentem egy lelki gyakorlatra, és magammal vittem az új pápánk egyik könyvét. Nem jutottam a negyedik vagy ötödik fejezetnél tovább, mert mint a taknyos gyerek úgy sírtam, ez volt életemben még egy olyan fordulópont, ahol azt hiszem, hogy talán legalábbis fölfogtam, hogy van, biztos több lépcső van még, de van még egy lépcső, amit majd át kell, vagy föl kell lépjek arra. És azt írja ebbe a lelki gyakorlatban mostani pápánk, akkor mint Buenos Aires-i érsek, hogy az Istenhez való bejutás egyik legnehezebb, ördög által legcsinosabb buktatója a becsvágy. Első hallása ez furcsa, de ő ezt kifejti. És rájöttem, hogy a türelmetlenségem a becsvágyban csúcsosodik ki. Hogy jót szeretnék tenni mindig, és akkor is akarom a jót, ha a másiknak a szabad akaratába beleütközik. Erről le kell szoknom. Erről le kell szokni. Mikor például ezt elmondtam egy nagyon híres pap barátomnak, gyóntam nála, és azt mondta, könnyével küszködve bevallotta, én is emiatt gyónok a legtöbbet.
Hogyan tudod megjeleníteni az Istennel való elkötelezettséget?
Nagyon nehéz jól felmutatni, de törekedni kell rá. Mert ha nagyon deklarálom, az a baj. Ha nagyon elbújtatom, az a baj. Ezt jól megcsinálni, ez a penge éle. A hit után a hitelesség a legfontosabb. A hit jó megélése a hitelesség.
Amit teszel, egyfajta misszió. Nagyon sok felvétel is látható, hallható, ahogy beszélsz az életedről, ahogy gondolkodsz a világról, ahogy megéled az Istennel való kapcsolatot.
Mikor történt velem ez a lelki fordulat, nem tudtam magamba tartani, és ahova hívtak, mentek, mondtam. Édesanyám azt mondta, kisfiam, ez nem a te dolgod, ez papok dolga. És azt mondtam, hogy mama, én annyi szamárságot, bajt, bűnt csináltam, hogy életem végén nem tudom levezekelni, úgyhogy én nekem menni kell. Még akkor is, hogyha hátrány szenved ebből a szakmai előmenetelem. Mikor édesanyám haldokolt, ő nagyon félt attól, hogy nekem lesz egy idegösszeroppanásom, mert volt egy kultúrpolitikai furcsaság. Magányos Don Quixote harcosként küzdöttem egy helyzetbe is, és amikor édesanyám meghalt, akkor de facto be is következett ez a majdnem idegösszeroppanás, de annak közelébe voltam. Akkor nagyon rossz állapotba bementem megvenni a napi újságjaimat. Előttem egy fiatalember vett újságot. Megállt, és azt mondta, hogy maga az? Mondom, igen, Eperés Károlyok, bemutatkoztam. XY vagyok. Jaj, hogy én ezt megértem. Mondom, ne hülyéskedjem, a 40 éves ember. Aztán, de mióta várok erre a pillanatot? Mondom, mert magának a Dunatévvel volt egyszer egy tanúságtétele. És nem engedte el a kezemet, szorongatta. Csak szerettem volna megköszönni. Én azóta vagyok Isten hívő.
Ez felére Kossuth díja.
Több, mint a Kossuth díj. Amikor megkaptam a Kossuth díjat, megkérdezte egy újság, nagyon kedves, nem érezni magán, hogyan nagyon örülne ennek a díjnak. És mondta neki, hogy nagyon megtisztelő ez a díj, de van ennél olyan a díj is, aminek jobban tudnék örülni. Mondjon egyet. Pilinszky János Halak a hálóban című versének utolsó sora. Éjfélkor talán étek leszünk egy hatalmas halászasztalán. Beállt egy csönd. Tudja, ez azt jelenti, hogy ahogy az Isten adja magát az utolsó vacsorán, a Szent Golgotán és a mindennapi szentmisében, úgy mi egyé válhatunk vele majd a halálunk után. Az a legnagyobb díj, ha majd azt mondja nekem a végén, Szamóca testvér, nem is volt ez olyan rossz.
Igen. Gyakran azért imádkozom, hogy talán egyszer az Isten valahogy megsúgja halkan, te is az én szeretett fiam vagy, akiben a kedvem telik.
Szerintem minden normális keresztény ember, aki tényleg keresztény, nem csak papíron, az erre vágyik. Azért vállalja a keresztényi küldetését. Amikor a pokol kapujában voltam, nem tudtam semmi más imát elmondani, mint a Pió atya kedvenc imáját. Ó, Uram, múltamat irgalmadra, jelenetet szeretetedre, jövőmet gondviselésedre bízom. Tehát, ó, Uram, múltamat irgalmadra, jelenemet szeretetedre, jövőmet gondviselésedre bízom. Amikor meghalt a pap nagybátyám, rendezgettem a könyvét, amit említettem, megtaláltam a Máriás papi mozgalom könyvét. Jöjj, szent lélek, jöjj, a te leginkább szeretett jegyesed, Mária, szeplőtelen szívének hathatós közbenjárása által. Ezeket ajánlom útravalónak.
Kedves hallgatók, Eperjes Károly színművész tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Takarítási szolgálatra keres önkénteseket a Mária Rádió. A Mária Rádió Gogol utcai stúdiójának alapterülete majd 500 négyzetméter irodahelyiséget jelent. Az irodák és a stúdióhelyiségek, valamint az önkéntesi terek, kiskonyha és a WC helységek takarítását önkéntesek látják el. Mivel naponta nagyon sok személy jár a központi stúdióban, önkéntesek, vendégek, riportalanyok, így ideális az lenne, ha minden nap, lehetőleg minden helyiség takarítása megtörténne. Ehhez a hét minden napján legalább két személy önkéntes takarító jelenléte lenne szükséges. Ez jelenleg sajnos nem megoldott. Kérjük tehát azokat, hogy akik indítatást éreznek erre a nagyon is fontos szolgálatra, azok plébánosi ajánlással jelentkezhetnek a Mária Rádió recepcióján a 061-373-0701-es telefonszámon, vagy a takarítás@mariaradio.hu e-mail címen. Várjuk jelentkezésüket!
Mária Rádió.
Hírpercek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.